Ami együttlétünk legyen az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Urunk, drága mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te életeket megváltoztatsz, te formálsz életeket, alakítasz életeket. Köszönjük, Urunk, hogy erről hallottunk tanúbizonyságot, hogy milyen csodálatos módon vezetted és irányítottad az életét. De köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunk életében ezt akarod. Azt akarod, hogy a mi életünkben is ilyen változást érjél el. Olyan változást, amikor elmondhatjuk, hogy mi hozzád tartozunk, a te gyermeked vagyunk, és mindenben a te akaratod szerint akarunk élni. Kérünk, segíts, hogy most is így tudjunk a te ígédre figyelni, a te üzenetedre. Hadd halljuk és hadd értsük meg mindazt, amit készítettél számunkra ezen a mai estén. Áldott légy, hogy meghallgatsz Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
A Lukács evangéliumából olvasok fel egy szakaszt. Azon gondolkoztam, hogy nem olvasom fel, de ahhoz, hogy megértsük a teljes szakaszt, akkor felolvasom az egészet. A Lukács evangéliuma 7. részének 36-tól 50-ig terjedő verseit. Tehát Lukács evangéliuma 7. rész 36-tól 50-ig terjedő versek. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárról tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti jobban őt? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ürők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Egy olyan igeszakasz, ami lehet, hogy előttünk elég sok mindent feltár, legalábbis bennem nagyon sok mindent feltárt. Hát azt hiszem, hogy nagyon sokan úgy vagyunk, mint ez a Simon, hogy hát mi nem vagyunk annyira bűnösek, mint a világban lévők. Nagyon sokszor lehet ez van bennünk, hogy hát mi is úgy vagyunk, mint ez a farizeus, hogy hát a bűnösök miért is jönnek közénk. Miért van az, hogy hát be kell engedni másokat? És ugye a mai napon éppen erről hallottunk, az üdv hadseregnek a létrejötte valójában így jött létre, így indult el, hogy volt egy gyülekezet, akik nem fogadták be az utcán lévő bűnösöket. És egy kicsit úgy azon gondolkoztam, hogy hát nagyon sokszor mi is ilyen farizeusok vagyunk. De ne menjünk éppen ennyire előre. Gondolom nagyon sok személy előtt, nagyon sok testvér előtt ismerő és Max Lucado-nak az Értékes vagy című kis foltmanókról szóló könyve. Abban pont erről van szó, hogy mindannyian külön-külön értékesek vagyunk. És mi történik ott abban a mesében? Hát valójában az, hogy egymásra fekete pöttyöket ragasztanak, hogyha valaki elbukik, valami olyant mond, valami olyasmit tesz, ugye megbélyegzik, fekete pöttyöt raknak rá, és hogyha valaki valamit jót tesz, hát a fehér pöttyöket. És nagyon sokszor így vagyunk mi is, hogy megbélyegzünk embereket. Nagyon sokszor bizonyos skatujákba behelyezzük az embereket, azt gondoljuk, hogy hát ez ilyen, és ilyen is marad. Egy kicsit úgy azon gondolkoztam, hogy hogyan néznek itt az a két személy, ez a farizeus és ez az asszony Jézusra. Mert az igében választ is kapunk erre, hogy hogyan néznek. Az asszony úgy nézett Jézusra, mint aki minden bűnét, és úgy, ahogy Jézus fogalmaz, sok bűnét megbocsátotta. És a farizeus? Hát, ha igazi proféta lenne, akkor tudná, hogy ez az asszony ki az. Ugye kicsit úgy azon gondolkoztam, hogy valójában ez a farizeus úgy gondolkozik, hogy hát Jézus nem elég jó. Jézus nem elég tökéletes ahhoz, hogy hát a bűnösöket kiszűrje. Hát valójában Jézus éppen a bűnösöket szűrte ki. És azokhoz jött. Nem véletlenül mondja azt, hogy hát nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem a tisztáknak, nem azoknak, akik azt gondolják magukról, hogy bűn nincs bennük, hanem a bűnösöknek van szüksége Jézusra. Az, aki beismeri, hogy bűnös. Tehát valójában itt ez a Simon úgy gondolkozott, hogy hát lehet, hogy van bennem valami bűn, de hát azért messze menően nem vagyok olyan, mint ez az asszony. Messze menően nem is a nyomába se érek. Hát ez az asszony, az egész város tudja, hogy ki ő, és éppen Jézus ne tudja. Éppen Jézus ne ismerje ezt fel. És egy kicsit nézzük meg, hogy Isten hogyan lát bennünket. Mert Isten egészen különösen lát. Nem úgy lát, ahogyan mi látjuk egymást, vagy ahogyan mi nézzük egymást. Mert sokszor egyféleképpen látjuk, de úgy, ahogy említettem, mégis másképpen tekintünk egyik a másikra, mert megbélyegezzük. Hogyan lát bennünket az Isten? Hát valójában egyformáknak. Mindannyian bűnösek vagyunk. Nincsen, aki jót cselekedjék. Erről tesz bizonyságot a Biblia. Tehát mindannyian egyformán bűnösek vagyunk, és mindannyian egyformán rászorulunk Jézus Krisztus kegyelmére, Jézus Krisztus áldozatára. Tehát valójában nincs különbség köztem és bárki között. Ha így kezdjük nézni az Isten szemüvegén, az Isten szemén keresztül a másikat, akkor nem fogom megbélyegezni. Akkor nem fogom kiközösíteni. Mert egészen másképpen fogom látni őt. Legfeljebb úgy fogom látni, hogy hát ő is rászorul Isten kegyelmére. Szokták mondani, hogy hát nincsenek farkasok, csak eltévedt bárányok. Mi nagyon sokszor egymást farkasoknak nézzük, vagy mi vagyunk farkasok mások számára. Isten szemében sehol nem írja a Biblia, hogy hát eltévedt farkasokról beszél, hogy azokat megy megkeresni. Csak eltévedt bárányokat megy megkeresni Jézus. A másik, amit úgy végig gondoltam, hogy Isten hogyan lát bennünket, hogy mindannyian értékesek vagyunk. Nincs értékesebb, meg annál értékesebb, meg legértékesebb, egyformán értékesek vagyunk számára. Milyen értékesek, vagy mennyire vagyunk értékesek számára? Hogy az ő egyszülött fiát értünk odaadta. Ennyire szeretett, ennyire vagyunk értékesek számára. Mert annyira szeretett, hogy még őt se kímélte, Jézus Krisztus se kímélte. Sőt, ugye olvassuk azt is, hogy nem aranyon, nem ezüstön, hanem Jézus drága vérén váltott meg bennünket. Ennyire drágák vagyunk mi neki. Amit már említettem, ugye, hogy nagyon szeret bennünket, és mindenkit kivétel nélkül. Én azt szoktam mondani, hogy nincsen olyan bűnös, akit Jézus ne tudna megváltani. De nincsen olyan jó ember se, akiért Jézus ne kellett volna meghalljon. Ugyanúgy mindenkinek szüksége van Jézusra. Jézus nélkül lehetetlen üdvözülni. Annyira szeret, hogy ezért Jézus Krisztust elküldte értünk. A másik, amit ugyancsak Isten szemüvegén keresztül láthatunk, hogy hát minden embert meg akar váltani. Minden embert meg akar valamilyen szinten érinteni. Minden embert meg akarja, hogy a kapcsolata az Istennel helyreálljon. Azt akarja, hogy minden emberben ez helyreálljon, kialakuljon. És ugyanúgy minden emberért elindul, hogy megkeresse. Minden embert meg akar keresni. Már az első emberpárt is. Ádám, hol vagy? Nem Ádám indult el, és Éva indult el, hogy megkeresse az Istent, hanem Isten indult el utánuk. És ugyanúgy utánom is. Ezelőtt 5-6 évvel tettem itt bizonyságot, hogy Isten hogyan indított el engem. Valójában egy kíváncsiság által. Kolozsváron a református kollégiumban végeztem, és mikor bekerültem 9. osztályba, az történt, hogy jöttek estéről estére, és szóltak, hogy ekkor és ekkor van ima közösség, lehet jönni. Hát a nagyobbak, ugye a kis gólyákat próbálták úgy tanítgatni, hogy mindenhova lehet menni, csak ide nem. És Isten engem kíváncsivá tett, hogy vajon mi van ott? Miért tiltják ennyire? És elmentem oda, és ott ragadtam. Tehát valójában én is arról tudok beszélni, hogy egy folyamat az én életemben a megtérés, mert onnantól kezdve, mint formált, és mai napig azt mondom, hogy formált. De valójában ez ott indult el, hogy Isten engem kíváncsivá tett, hogy mi folyik ott. És először, hogy egy kicsit értsük, hogy miért is volt ennyire fontos ez az egész, hát én úgy mentem el otthonról, hogy jaj, de jó lesz 350 km távolságban lenni a szüleimtől. De ez 2 hét alatt úgy megváltozott. De ez indított. Valójában ez volt az Isten terve velem. Hogy ott szólítson meg. Amikor nagyon mélyre süllyedt az életem, hogy nem volt senki mellettem. Ugye akkoriban nem volt mobiltelefon, nem volt semmiféle lehetőség, éppen csak a levél, amit írtam, hogy megérkeztem. Tehát a szüleim ráadásul egy hétre rá kapták meg, hogy jól érkeztem meg Kolozsvárra. És Isten engem így hívott el valójában. Ez volt a terve vele. És mindannyiunkkal így akar kapcsolatba lépni. A másik, amit látunk, hát Lukács evangéliumából nem derül ki az asszonynak a neve. Nagyon jól tudjuk, hogy Máriáról van szó más evangéliumokból, de Lukács még a nevét se említi meg. Miért? Hát ez egy bűnös nő. Mindenki így ismerte. Ennyire megbélyegezték. Te ilyen vagy. Bármit is cselekszel, te ilyen vagy. És egy kicsit jó lenne, hogyha elgondolkoznánk azon, hogy mennyire ez van bennünk sokszor, hogy hát így megbélyegzünk embereket. Szoktuk is mondani olyan emberekre, kutyából nem lesz szalonna. Valaki egyszer így fogalmazott ezzel kapcsolatosan, az Isten országában csak kutyából lesz szalonna. Ott más nincs, más emberek nincsenek, csak olyanok, akiket nem lehet megváltani másképpen, aki beismeri, hogy én ilyen vagyok. Mike Sámuel neve lehet, hogy ismerős, Kecskeméten egy baptista lelkész. Én nagyon sokat hallgattam, hallgatom most is az ő ige hirdetéseit, és ő mondja el, hogy hát ő is egy lelkész családból származik. Az édesapja nagyon sokszor mondta el, hogy hát fiam, azért már jó lenne, látod, ennek a lelkésznek, annak a lelkésznek, a fia már megtért, hát azért te is jó lenne. Ő mondta el, hogy azt mondja, hát egyszerűen kerestem azoknak a lelkészeknek a gyermekeiben, hogy milyen hibákat követnek el. És mindig mondtam édesapámnak, hogy hát de tudod, hogy ez mit élt át, hogyan élt? Ó, ne beszélj nekem róla! Mennyire ez van, hogy keressük, hogy megbélyegezzük a másikat? Vagy nagyon sokszor látom azt, hogy csúf neveket adnak, ilyen-olyan becézéseket. A szülőfalumban, ugye ez Brassó mellett Zajzonban van, ott emlékszem még mai napig is, egy asztalost hazugnak becéztek. Hát gondolom nem véletlenül kapta ezt a becenevet. Mindenki a faluba így ismeri. Csak az volt a szomorú, mikor a fiát is ugyanígy nevezték. Pedig a fia egy becsületes valaki volt, osztálytársam volt. De ugye mennyire ez van? Hát ha az apja ilyen, biztos ő is. És megy tovább. Lehet, hogy annyira megbélyegzik, hogy nagyon nehéz lesz neki felállnia. Cseri Kálmán bácsi meséli el, hogy egyik alkalommal egy kis, alacsony növésű gyermeket töpörtyűnek neveztek el. Igen ám, de ez a töpörtyű 15 éves korában öngyilkos lett, és annyit hagyott hátra, hogy a világnak sincs szüksége egy töpörtyűre. Tehát nem mindegy, hogy kit hogyan bélyegzünk meg, mivel bélyegzünk meg. Egyik alkalommal, ez egy ilyen vicces kis történet, de van benne valami nagy igazság is. Gondolkozik az egyik ember, hogy hát át kéne menjen a szomszédba kalapácsot kérni, mert neki nincsen. És gondolkozik, hogy hogyan szólítsa meg, és mind ezen morfondírozik, hogy hát azért mégis így kéne, úgy kéne. És mind azon gondolkozik, hát jó, de átmegyek, a szomszéd biztos nem fog adni, haragszik rám, ilyen a szomszédom, olyan a szomszédom. Végül csak eldönti, hogy átmegy, és mikor kinyitja a szomszédja az ajtót, azt mondja, tartsd meg a kalapácsodat! Hát mennyire ez van bennünk sokszor, hogy hát előre eldöntünk dolgokat, előre megbélyegzünk embereket. Sajnos nagyon sokszor látom az iskolában, hogy a gyermekek mennyire nem foglalkoznak ezzel, és tényleg megbélyegeznek gyermekeket. És őszintén megmondom, nagyon sokszor úgy bennem is van, ott van, hogy hát ez ennek és ennek a gyermeke. Vajon helyes ez? Hogy így gondolkozunk valakiről? Hát ha ezt tette, vagy nem tanul, vagy amilyen, olyan, mennyire ez van bennünk sokszor, hogy hát megnézzük, hogy kik a szülei például. Van egy ugye magyar közmondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Hát nem ugyanez? Hogy hát ha olyannak találom, akkor talál a lánya is. Talán jó lesz a lánya is. Megbélyeg, de ha nem, hát akkor persze, hogy nem. Simonnál azt látjuk, hogy hát ő teljes mértékben ezt az asszonyt megbélyegzi, lenézi. Nem, hogy csak megbélyegzi, le is nézi. Hát, uram, te nem látod, hogy ez egy bűnös asszony? Nem lehet. Nem lehet, hogy ide jön, még a végén az asztal közösséget is megfertőzi. Hát hogy gondolkozol te ezen? És le kell döbbenjen ez a Simon, hogy Jézus egészen másképpen gondolkozik. Egészen másképpen látja ezt az asszonyt. És nagyon tetszik, hogy hogyan kezeli Jézus ezt az egész helyzetet. Nem kezdi el mondani, hogy Simon, te nem látsz jól. Te nem jól látod az egészet. Hát nézd meg egy kicsit, másképpen. Nem, egyszerűen csak annyit mond, hogy Simon, van valami mondani valóm neked. És mennyire jó lenne, hogyha ezt Jézus sokszor mondaná nekünk. Nem feltétlenül ilyen helyzetben, hanem most sokszor. Mert ez azt feltételezi, hogy én akkor sokszor akarom tudni, hogy mi Jézus, mi az Isten véleménye. Mi az Isten véleménye emberekről, mi az Isten véleménye rólam, mi az Isten véleménye az én szolgálatomról, hol szolgáljak, miként szolgáljak, akkor valójában ezt akarja Isten, hogy van mondani valója. Az a szomorú, amikor már nincs mondani valója. Az a szomorú, amikor nincs kijelentés. Sámuel prófétánál születésénél ott olvasjuk, hogy hát nem volt kijelentés. Éveken keresztül. Mennyire szomorú ez. És a mi életünkben vajon mikor volt utoljára kijelentése az Istennek? Vajon mikor mondott valamit az Isten nekünk? Vajon mikor szólított meg bennünket, hogy van valami mondani való? Lehet, hogy nem annyira kedves az, amit mond. Mert az életünket helyre akarja állítani. Simon életét is helyre akarta állítani egy kicsit. Nem mondott le Simonról se. Sőt, azt látjuk, hogy az ő életét is helyre akarja állítani. És mennyire jó lenne, hogyha ennyire komolyan vennénk, hogy Uram, szükségem van a te mondani valódra. Szükségem van arra, hogy te megszólítsál engem. Kicsit úgy azt vettem észre, hogy úgy, ahogy először megközelíti Simon ezt az asszonyt, hogy hát ez egy bűnös, és úgy, ahogy látja Jézust, hogy hát nem elég jó próféta, egészen megváltozik. Mi által?
egy egyszerű kis példázat által. Azt mondja Jézus, hogy volt egy hitelező, az egyik 500 dénárral, a másik 50 dénárral volt adós. Egyik se tudott fizetni, mind a kettőnek elengedte. Szerinted ki szereti jobban? És mit csinál Simon? Elkezd gondolkozni. Olyan érdekes, ahogyan itt fogalmaz, azt mondja, úgy gondolom, hogy az, akinek többet elengedett. Úgy gondolom. Valahogy úgy azt látom, hogy nem merte 100%-osan kimondani azt, hogy hát igen, az, akinek többet elengedett. Nyilván, hogy az. Miért? Hát azért, mert magára ismert. Mert rájött arra, hogy hát ő ítélkezett a másik fölött. Rájött arra, hogy hát ő megbélyegzett valakit. Rájött arra, hogy hát valakit bűnösebbnek tartott magánál. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet elengedett. És ugye ebből egyszerűen Jézus utána elmondja. Gyere egy kicsit, vizsgáljuk meg ezt az egész helyzetet. Nézzük meg egy kicsit, mi is történt itt ma vacsoránál. Azt mondja, bejöttem, vizet nem tettél, hogy a lábamat megmossad. Akkoriban ugye ez a zsidóknál létfontosságú volt a vacsora előtt. Te nem mostad meg. Ez az asszony mit csinált? Mikor bejött, könnyeivel áztatta, mosta a lábamat. Hajával törölte meg. Te nem öntöttél olajat a fejemre, ő drága kenetet öntött a lábamra. Kicsit egészen más helyzet. Te kellett volna megtegyed, de te egy kicsit magasabbra emelted a szintet. Olyan értelemben az orrodat. És mennyire jó lenne, hogyha nem tudnánk így gondolkozni, mint Simon. Miért? Mert akkor magunkat néznénk elsősorban, és nem a másikat. Nem a másikra tekintenénk, hogy hát ő bűnösebb. Nem azt néznénk, hogy hát neki több bűne van. Hanem azt mondanám, hogy Uram, köszönöm, hogy az én bűneimet megbocsátottad, hiszen rengeteg van nekem is. És ilyen értelemben, ha megnézzük, Isten az én életemet akarja elsősorban megváltoztatni. És itt mindannyiunk életét külön-külön. Mennyire jó lenne, hogyha így átengednénk az Istennek, hogy Uram, te tudod, hogy én mit tettem. Te jól tudod. Te jól ismersz engem. Te láttad, mennyi mindent tettem én. Mennyire jó lenne, hogyha ennyire rábíznánk magunkat. Uram, állítsd helyre az életemet. Életem minden egyes területét. Házasságomat, családomat, gyermeknevelést, munkahelyemet, mindazt, ami van. Állítsd helyre. És én hiszem azt, hogyha így tudunk jönni az Isten elé, ő abszolút mindent helyre fog állítani. Ezt tette Simonnal is. Nem olvassuk, hogy Simonban mi történt. Viszont azt olvassuk, hogy ott még voltak az asztalnál, és mikor az asszonynak azt mondja, hogy a te bűneid megbocsátattak, akkor ott megint elkezdik, hogy hát kicsoda ez a Jézus. Hát még a bűröket is megbocsátja? És olyan érdekes, hogy Jézus nem foglalkozik velük. Jézus nem mondja el nekik, hogy hát nézzétek, én azért az Isten fia vagyok, hát azért nekem ez is lehetséges. Nem kezdi el ott bizonygatni, hogy ő kicsoda. Egyszerűen csak ennyit mondani az asszonynak, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Miért? Mert ő tudta, hogy Simon életét is, és az asszony életét is helyrehozta, rendbe állította. Az, hogy nagyon sokszor így látjuk a dolgokat, nagyon sokszor így látunk embereket, hát nagyon jó lenne, hogyha az lenne bennünk, mint egy misszionárius, elment egyszer egy szomszéd misszióba, és megkérdezte, hogy hát mégis miért működik itt nálad ez az egész, hogy emberek jönnek, megtérnek, újjászületnek, nálam meg nem. Én is ugyanazt a munkát végzem, de nálam nem változik semmi. Beívta az irodájába, azt mondja, tudod mi, gyere, elmondom neked. Azt mondja, menj haza. Menj be a te szobádba. Vegyél egy krétát. Azt mondja, így húzd magad körül körbe. Ameddig a kezed elér, húzd körbe. Azt mondja, utána mondd ezt az imádságot. Uram, kezd a változást ezen a körön belül. Mert úgy, ahogy szoktuk mondani, hát milyen kár, hogy nincs itt a szomszédom, hogy nincs itt ez, nincs itt az a személy, mert ez az igehirdetés pont neki szólt volna. Hát nem. Isten mindig minket akar megszólítani. Isten mindig hozzánk akar szólni. Nem ahhoz, aki nincs is jelen. Legfőjebb, hogyha engem küld tovább, hogy elmondjam neki, hogy jó lett volna, hogyha te is hallod ezt az ige hirdetést. De elsősorban nekünk akar szólni. És ilyen szempontból elsősorban hozzám akar szólni az Isten. Engem akar megszólítani. És nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy hát Uram, ezen a körön belül kezd. Itt kezd el a változást. Mert ha elkezded itt a változást, akkor lesz a gyülekezetben, lesz a családban, lesz a környezetben változás. De ha ezen a körön belül nem kezded el, akkor nem lesz sehol. És ezt akarja Isten, hogy a mi életünkben ezt elkezdje. És olyan érdekes, hogy egy kicsit úgy azon is gondolkoztam, hogy mennyire különbség van Simon és az asszony között. Milyen szempontból? Hát Simon azt gondolja, hogy egy nagyon jó dolgot tesz Jézussal, hogy meghívja vacsorázni. Azt gondolja, hogy hát azért egy rabbit meghívni, megvendégelni, hát ez tényleg egy nagyon jó dolog. És ad valamit. Ad egy keveset az övéből Jézusnak és a tanítványoknak, vagy a sokaságnak, aki még ott volt. És az asszony mit ad Jézusnak? Valójában mindenét. Hát ez a nagy különbség kettőjük között. Én vajon mit adok az Istennek? Odaadok mindent, és azt mondom, Uram, itt van az életem, teljesen a tiéd. Vagy azt mondom, hogy hát itt van egy vacsora, itt van a szolgálatom, ez a tév, a többi az én dolgom, az én életem, abban ne szólj bele. Nagyon sokszor így vagyunk mi is. Vajon Isten ezen a ma estén mit akar helyre tenni a te életedbe, az én életembe? Én őszintén megmondom, hogy az én életemben, amit Isten ezek által, az igék által rámutatott és helyre akar tenni, az az ima életem. Mert régebben nagyon sokat imádkoztam emberekért, és egy ideje már kevesebbet. És rámutatott Isten, hogy hát azért nem mondjam azt, hogy én olyan sokat imádkozok emberekért. Ha hanem ezt akarja helyre tenni. És nem utogassak újra, hát az még annyit se imádkozik. Ó, hát én azért mégis többet imádkozok. Azt akarja Isten, hogy ebben változzak. Persze van még más is, nem erről van szó, de erre nagyon rámutatott az Isten. A közben járó imádság több alkalommal is szó volt ezen a két napon. A közben járó imádság. Ugye tegnapi napon hallottuk azt az ígét is, hogy hát kit találok, aki odáll a résre, aki közben jár. És főleg az az ige érintett engem meg, mert valamikor én is, tényleg nagyon is közben jártam emberekért. És ez egy kicsit meglankadt. És Isten azt mondja, hogy ebben változni kell. Nem utogassak másokra, hogy hát ők kevesebbet, meg kevesebbekért járnak közbe, hanem én végezem ezt a munkát. Az asszonyt elküldi, és azt mondja, a te hited megtartott. Lehet, hogy minket is így elküld, és azt mondja, a te hited megtartott. Lehet, hogy azt mondja, hogy menj el, ezzel a hittel szolgáljál. Ezzel a hittel mentsél meg másokat. Ezzel a hittel szolgáljál mások felé, és ne nézzed, hogy milyenek. Ne nézzed, hogy kicsoda a másik. Annak idején, mikor a lelki gondozói továbbképzésre jártam, ide Budapestre, a Semmelweis Egyetemre, volt egy évfolyam társam, egy csoporttársam, és annak idején ő Rómában tanult, egy katolikus személyről van szó, Rómában tanult, és ott Rómában elment a Teréz anya testvérei közösségbe, és azt mondja, hogy hát elment, és látta, hogy milyen jó kedvük van, csodálkozott, mikor közeledett, hát azt mondja, érezte, hogy a gyomra, mintha felfordulna. Csodálkozott, hogy hát hogy tudnak ebben a szakban ilyen jó kedvűek lenni. Hát mi történt? Hát az utca embereinek a piszkos, koszos ruhájukat mosták, és közben ott énekelgettek, nevetgélgettek, és csodálkozott, hogy hogy lehet ez. Azt mondja, egy idő után ő is megszokta ezt. Ráragadt ez az öröm, hiszen örömmel végezték ezt a munkát. Ennyire jó lenne, hogy nem válogatnánk a szolgálatban, nem válogatnánk abban, hogy kihez menjünk el, hanem ahova az Isten küld, menjünk. Amen. Urunk, drága mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te hatalmas Istenünk vagy, aki azt akarod, hogy a mi életünkben is a változást elérjed. Azt akarod, Urunk, hogy változás menjen végbe mindannyiunk életében. Te nem mondasz le rólunk utolsó pillanatig. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy értékesek vagyunk számodra. Köszönjük, Urunk, hogy te annyira szerettél, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. Áldott legyen, Urunk, mindezért a te neved. De köszönjük, Urunk, azt is, hogy rámutattál arra, hogy mennyire fontos, hogy ne bélyegezzünk meg senkit. Mennyire fontos az, hogy mindenkit egyformán szeressünk, kivétel nélkül. Urunk, látod azt, hogy sokszor mi is olyanok vagyunk, mint Simon, ez a farizeus. Megbélyegzünk embereket, sőt, lehet, hogy még téged is kevésnek látunk, hogy nem elég az a kegyelem, amit adsz nekünk. Lehet, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mi hozzá kell tegyünk valamit. De köszönjük, hogy a a te kegyelmed mindenre elég. Köszönjük, hogy a te véred minden bűnünket lemossa. Áldott legyen ezért a te neved. Kérünk, Urunk, hogy te segíts meglátni azokat az embereket, akik felé szolgálnunk kell. Nyisd fel a mi szemeinket, hogy meglássuk őket, és meglássuk azt is, hogy hogyan, miként tudjunk segíteni rajtuk. Áldott légy, drága mennyei atyánk, hogy így kérhetünk áldást mindannyiunk életére. Te vezessed, irányítsad, formáljad mindannyiunk életét. Áldott légy, Urunk, hogy Jézus Krisztus nevében meghallgatsz. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.